Erős vár a mi Istenünk. Gábor bácsi, hallottad? Tanul a csapat. Még egyszer. Erős vár a mi Istenünk. Az első énekünk a délutáni alkalomnak a rávezetéseként egy nagyon kedves éneke sokaknak, szerintem. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimba zártalak, örökre enyém vagy. Nem tudom, ki milyen helyzetben van jelen pillanatban. Azt sem tudom, hogy ki milyen lelki állapotban van jelen pillanatban. Azt sem tudom, hogy kinek a szívét szorítja össze valami miatt a félelem. De azt tudom, hogy az Úr erős Isten, szabadító, képes letörni bármilyen láncot, és bármilyen erőnek a jelenlétét megtörni, bármilyen nagy félelmet kivenni az embernek a szívéből, és képes arra, hogy nagyon-nagyon szorosan átöleljen, átjárjon minket az ő szeretetével, és megújítson. Úgyhogy ezzel a bizonyossággal szeretnénk ezt a mai délutáni alkalmat is elkezdeni, és akkor így énekeljük a Ne félj, mert megváltottalak kezdetű éneket. Philadelphia gyülekezetnek vagyok a lelkésze 2022. augusztus 1-e óta, ahova az Úr vezetett el, és Philadelphia gyülekezetnek 3 gyülekezet része van, Nyírtelek, Görögszállás és Kisvárda. És amikor a lelkész választásban volt a gyülekezet, 2 lelkészes gyülekezetünk van, Györfi Mihály ment nyugdíjba, akkor a gyülekezet azt a látást kapta Istentől, hogy a másik új lelkész majd ne Nyírtelekre költözzön, ahol a maradó lelkész van, Malik Péter Károly, hanem az 57 kilométerre, Nyírtelektől 57 kilométerre lévő Kisvárdára, ami szintén ugyanannak a gyülekezetnek a része, hogy a helyben lakó lelkész szolgálatával ott erősödhessen a lelkészi szolgálat, a lelkipásztori jelenlét. És számomra nagyon sok megtapasztalás fűződik ehhez az odavezető úthoz is, és az ott már eddig átélt élményekhez. Az egyik nagy ajándék az az, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy a gyülekezet az nem lelkész központú gyülekezet. Nem lelkész centrikus az egyház, legalábbis biblikus értelemben nem. Lehet, hogy a mai egyház sokszor úgy gondolkodik, hogy a lelkész csinál mindent, ő tud mindent, és minden körülötte forog emberi szempontból, de ez nem igaz. És én ezt sokat hirdettem, vallottam, és sokszor kaptam emiatt ennyit is, hogy ma már azért nem így kellene gondolkodni az egyházról, mert hogy mi volt a bibliai korokban, meg mi van most, azért van különbség. De nekem óriási ajándék azt tapasztalni, hogy a Philadelphia gyülekezetben, és egyébként vannak még gyülekezetek az országban, valóban nem lelkészközpontú a gyülekezet, hanem nagyon sok szolgáló testvér van. Hívő megtért emberek, akik a gyülekezetbe járnak, azok keresik az Isten vezetését abban, hogy hogyan tudom építeni az ő országát. Hogyan lehetek az Isten eszköze, hogy amit én magam átéltem szabadulást, az másokhoz is eljuthasson. És ez két vonalon nyilvánul meg. Az egyik, hogy keresem a helyem, szolgálatomat, hogy hol tud az Isten engem használni a gyülekezet építésében, és hol tud engem használni az Isten abban a munkában, abban a civil foglalkozásban, amiben vagyok. A kisvárdai résznek a kántora Olá Boglárka, Bogi, aki itt van most közöttünk, és őt kértük meg a ma délutáni bizonyságtételre, előadásra, szolgálatra. Én nagyon hálás vagyok Bogiért, mert nagyon sok szempontból mellettem, mint lelkész mellett, ő szolgálóként, imádkozó testvérként, az Isten előtt másokért küzdő emberként áll ott, és nagyon sok olyat éltünk át az elmúlt időszakban is, amikor kerestük az Isten vezetését dolgokban, megláttunk és mozdultunk, és ő is mozdult sok irányba a maga szolgálati területén, és látjuk azt, hogy az Istennek ezzel terve van. És ebből szeretnénk hogy a testvéreknek most egy bizonyságtételt átadni, úgyhogy én így köszöntöm szeretettel akkor most ebben a minőségében Bogit körünkben. Ő választotta a következő éneket, a Még nem is éltem én kezdetű éneket, és aztán utána fogadjuk szeretettel az ő szolgálatát, majd el fogja mondani, hogy mi az a civil terület, ahová az Úr őt állította, ahol ő hívő emberként, Krisztus szolgájaként végzi a maga feladatát a legjobb tudása szerint. Így énekeljük az éneket. Thank you.
Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, olyan hálás vagyok neked azért, hogy itt lehetünk, és köszönöm ezt a mai napot, köszönöm a te ajándékaidat, de leginkább köszönöm a te keresztedet, köszönöm, hogy te nem sajnáltál semmit értünk, hanem te mindent adtál, azért, hogy téged megismerjünk, veled kapcsolatba kerüljünk, és átformáld egészen a mi életünket. Uram, te látod, hogy mit szeretnél most itt elmondani rajtam keresztül, te látod a félelmeimet, te látod a gyengeségeimet, de köszönöm, hogy te pontosan ezen keresztül szeretsz megdicsőülni, pontosan ezen keresztül ismerhetünk meg téged leginkább, és Úr Jézus, kérlek, légy itt közöttünk, te áld meg ezt az alkalmat, és hát, hogy mindenkinek eljusson az a szívéhez, amit te szeretnél elvégezni benne. Amen. Hát én is köszönöm a lehetőséget. Hol vagy, Enikő? Ez egy külön ajándék, hogy így pont a születésnapodon ráesett ez a bizonságtétel, úgyhogy nem tudom, hogy most Isten kölcsönösen megajándékoz bennünket ezzel a lehetőséggel. Sok minden eszembe jutott, hogy mivel fogok kezdeni majd, milyen vicces dolgokat mondok a testvéreknek, de most minden elszállt. Úgyhogy arról szeretnék bizonyságot tenni, hogy Isten hogyan formálta az életemet, és hogyan jutatott el oda, ahol most vagyok. Ebben a szóban, hogy formálódva, az is benne van, hogy ez most is tart, és ez, amíg át nem megyünk az ő dicsőségébe, addig ez a folyamat nem fog véget érni. Egy nagyon kedves igét helyezett Isten a szívemre, a Jeremiás 1:5, ezt most felolvasnám így a testvéreknek. Mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek. És itt is látjuk a formáltatás szót. Itt van Anett, rajta keresztül is kaptam ezt az igét a születésnapomon, és még egy másik testvéren keresztül az igén. És nagyon örültem ennek az igének, hiszen pont erre kerestem a választ, hogy Istennek mi a terve velem, mi az, ami még formálni szeretne engem is, és hogy ez a folyamat már az anyamében elkezdődött. És erre nagyon szeretnék majd tudatosan kitérni, hogy mit jelent az, hogy nem csak az anyami, vagy a születésünk után formál, hanem már az anyamiben elkezdődik ez a formáltatás. Nekem személy szerint azért volt ez nagyon fontos, mert sokáig kerestem, hogy ki vagyok én. Nem csak a megtérésem után, hanem már a megtérésem előtt is. Hiszen egy olyan környezetből, egy olyan családból jövök, ahol nem volt egyértelmű az, hogy elfogadjuk egymást úgy, ahogy vagyunk, ahogy Isten megalkotott bennünket. És ez nagyon sok nehézséget okozott az életembe. És arról szeretnék beszélni, hogy mik voltak azok a küzdelmek, amin keresztül Isten mégis elvégezte ezt a folyamatot bennem. És nagyon hálás vagyok azért, hogy nem csak bennem, hanem a családomban is munkálkodik folyamatosan. És miért ezt a címet választottam, hogy formálódva Isten kezébe? Nekem nagyon meghatározó volt azok a pillanatok, amikor Isten a kezébe vette az életemet, és egy radikális formáltatásba kezdett. Én úgy gondolom, hogy mindig is ott volt az életemben, mindig is tapasztaltam Istennek a közelségét, de ez már gyerekkoromban elkezdődött. Én nagyon kiszolgáltatottnak éreztem magamat ebbe a világban, nagyon másnak, nagyon egyedül éreztem magamat, aminek nagyon sok oka volt, és nagyon hamar elkezdődött ez az Isten keresés. Tulajdonképpen már gyerekkoromban foglalkoztatott az élet-halál kérdés, hogy mi lesz velünk a halálunk után, hogy mi lesz velünk, hogyha valami tragédia történik velünk, és nagyon sok betegség volt az életemben, amin keresztül Isten már elkezdett formálni. Maga az egyetemi időszak volt az, amikor ez kicsúcsosodott, és szinte része volt az életemnek a halálfélelem már folyamatosan gyerekkoromtól kezdve. És volt egy nagyon-nagyon rossz istenképem, amiről a Pétertől is hallhattunk már, egy büntető istenkép, amihez ugye nem akarunk közel kerülni, nem akarjuk beengedni őt az életünkbe, és Istennek ez volt az első nagy lépés az életembe, amikor ezt a büntető istenképet akarta leépíteni, hogy megismerjem, hogy milyen, amikor ő irgalmas és szerető Isten. És ez volt az a pillanat, amikor elkezdtem őt beengedni az életembe, az ő szeretetét. A megtérésem napján egy nagyon radikális fordulat következett be, mivel én ott a saját bőrömön tapasztaltam azt, hogy mit jelent, amikor kiragad a sötétség hatalmával és átvisz az ő szeretett fiának az országába. Mit jelent ez az uralomváltás? Tulajdonképpen szabályosan átéltem azt, mit jelent, amikor bilincsek esnek le a kezemről, megszabadít a félelmeimből, a szégyenemből, és az ő szeretett gyermekévé fogad engem. És azon a napon igazából nem volt előttem Biblia, de ezt az igét helyezte a szívemre, hogy én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Ezután egy nehéz időszak következett. Nagyon sok támadásban volt részem mentálisan, pszichésen. És jön az áldás. És ez volt az ige, amin keresztül engem megtartott. És megértette velem azt, hogy a legnagyobb biztonságban az én életem az ő kezében van. Nem tudom, hogy fogjuk-e hallani. És Istennek kell, hogy adjon nekünk ilyen bizonyosságokat, kell, hogy keressük ezeket a bizonyosságokat az életünkbe, mert van egy ellenségünk, aki folyamatosan ugye az ellen dolgozik, az Isten munkája ellen, és ő azt akarja, hogy egyre jobban növekedjünk ebbe a bizalomba, növekedjünk az ő kegyelmébe, hogy ő meg tud tartani. Tehát, hogy nincs az a körülmény, amikor én már átadom neki az életemet, hogy kieshetek, nem tudok kiesni az ő tenyeréből, nem tudok kiesni az ő kezéből, ha csak én magam nem döntök úgy, hogy kivesztem az életemet onnan. De ő nem ejtel engem. És még egy másik igét felolvasnék, ami szintén ezzel a kézzel kapcsolatos, hogy szintén az Ézsaiás 43-ból, hogy ezután is csak én leszek, nincs aki kezemből kiragadjon, ha én cselekszem, ki másíthatja meg. Ugye, hogyha Isten cselekszik, azon senki és semmi nem tud változtatni. Az Ézsaiás 49-ből, a 16. versből szeretném még a következő igét felolvasni, biztos ismerős a testvérek számára. Íme a tenyerembe véstelek be, szüntelen előttem vannak falaid. Ez egy mai napig visszatérő ige a számomra. Csodálatos Istennek az a személyessége, amikor az ő tenyerébe vés bennünket, és tökéletesen tisztában van a falainkkal. Én ezt nem csak a bűneimre értem, hanem azokra az akadályokra, amik elválasztanak attól, hogy azzá az emberré formáljon, akivé ő szeretne, hiszen neki van egy terve velünk, van egy elhívása, és mindenkit kiválaszt valamire, csak azt szeretném, hogyha mi is igent mondanánk erre a kiválasztásra, és ezt várja tőlünk. És mindegyikünket arra választotta ki, ami nekem nagyon szólt, és ezek nem az én gondolataim, de nagyon megmaradtak, hogy őt bemutassuk ebbe a világba, Krisztust. Tehát ez a legnagyobb kiválasztás, amire elhív bennünket, és így, miben formált engem. Itt van egy másik barátnőm, akin keresztül Isten ezt az igét pár évvel ezelőtt a szívemre helyezte, a János 15-ből, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni, ugye, hogyha nem maradunk a szőlőtön rajta. Én egy nagyon teljesítménycentrikus, egy nagyon görcsös keresztény életet próbáltam élni, de Isten megmutatta, hogy nem kell magamat más hívőkhöz hasonlítani, nem tudok jó keresztény lenni magamtól, és ebbe bele lehet fáradni. Ez egy nagyon megfáradt és egy nagyon örömtelen keresztény életet eredményezett nálam, ez évekig tartott, és nem engedtem neki, hogy felemeljön ezekből a kudarcokból. De volt egy pillanat, amikor megértette velem azt, hogy nem tudok semmit tenni azért, hogy ő szeressen, és nem tudok semmit azért tenni, hogy ezt megváltoztassam ezt a szeretetet ő benne. És ezt nevezzük ugye megelőlegző szeretetnek. Erről beszélt ugye a Garádi Péter is, hogy mindig ő kezdemény, ez mindig ő tesz felénk egy lépést. Mi csak válaszolni tudunk erre, elfogadni tudjuk az ő hívását, az ő szeretetét. És nagyon hálás vagyok Istennek azért, hogy belekerültem egy hívő közösségbe, és valóban ez a Philadelphia gyülekezet volt itt Kisvárdán. És az elmúlt időszakban értettem meg azt, nagyon nehezen hittem el, hogy jót akar nekem. Én sokszor hallom ezt keresztényektől, hogy nehezen hisszük el, hogy Istennek jó terve van velünk. Ugye Péter is beszélt erről tegnap, nagyon megragadott, hogy ha valami nagyon nehéz helyzetbe kerülünk, egy nagyon nehéz próbába, és kimondani azt, hogy Isten akkor is szeret engem. Szerintem ez a legnagyobb próba, ami történhet velünk, de hogy elhinni azt, hogy az ő terve jobb, mint az enyém, és átadni magamat ennek a tökéletes tervnek, elhinni azt, hogy az lesz a legjobb, amit ő szeretne nekem. És Isten nem csak a... Igen, még itt a János 15-16-ot azért felolvasnám, hogy nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek. És gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Én itt most a gyümölcs termésre helyezném a hangsúlyt, hogy nem tudunk magunktól teremni. Nagyon szerettem volna teremni ezeket a gyümölcsöket, nem sikerült. És el kell hinnem azt, mai napig így van, hogyha ő ott él a szívembe, akkor ő fogja teremni ezeket a gyümölcsöket, és nem nekem kell. Mert ez magától történik, ez kegyelem. És ami nagyon fontos, hogy Isten nem csak a jó dolgokon keresztül, az ő szeretetén keresztül, hanem a nehézségek által formál a leginkább. Megtérésem után volt néhány időszak, amikor beteg lettem, és ez egy visszatérő probléma volt, hogy általában az orvosok nem tudták, hogy mi a bajom. És ugye folyamatosan jártam kezelésekre, kivizsgálásokra, nem igazán tudtak segíteni. És hát a Covid volt az egyik ilyen időszak, hogy ugye én is elkaptam ezt a betegséget. Én nem kerültem kórházba, de így az idegrendszeremet nagyon megtépázta ez a betegség. Nagyon, nagyon nagy fájdalmaim voltak, de abban az időszakban kaptam azokat a testvéreket, azokat a testvéri kapcsolatokat, akik most is így oszlopai az életemnek, most páran itt vannak közülük. És én akkor éreztem azt meg, hogy igazán van közösségem és gyülekezetem. Tehát nagyon sokat jelentett, hogy imádkoztak értem, minden héten megkérdezték, hogy javul-e az állapotom. Többen is küszködtünk ezzel a betegséggel, és Isten kihozott belőle. Én úgy tapasztaltam, hogy ezek a betegségek a bizalom gyakorlására való próbák voltak. És egy évvel később újra nagyon beteg lettem, és szintén hónapokra táppénzre kerültem. És igazából ezen keresztül tapasztaltam meg azt, hogy egy olyan mély pontra kerültem, Isten megengedett egy olyan mélységet, hogy elengedtem azt a bizalmat, hogy a saját erőmbe bízzak. És ez egy olyan áttörés volt, hogy elkezdtem az ő erejére támaszkodni, és ez az erő mindent, bocsánat a kifejezését, elsöpört. Tehát, hogy ez mindennél hatalmasabb volt, de ha ezek a mélységek nem lettek volna, én valószínűleg még mindig küszködnék a saját erőmmel. Biztos tapasztalták ezt is így a testvérek, hogy ő azt szeretné, hogy mindent átadjunk neki. És olyan csodákat megtapasztaltam, tehát ez nem azt jelenti, hogy túl kell vállalni magunkat, vagy a kimerülésig kell hajtani magunkat, de hogy vannak élethelyzetek, amikor meg tudja adni azt, hogy átsegít rajta, és olyan erővel áld meg, hogy tényleg azért neki tudunk hálát adni, és őt dicsőíthetjük. A következő fordulópont az volt az életemben, és ez a kedvenc részem, hogy lehet, hogy ezt kellett volna adni az előadás címének, vagy a bizonyságtétel címének, hogy sebzettségből gyógyulás. És Enikővel sokat beszélgettünk erről, hogy kétféle sebet szerezhetünk, az egyiket a bűneink következményeként, a másikat pedig mások bűneinek a következményeként az életünkben. És nagyon fontos hívő emberként az, hogy Isten eljutott a megtérésig, és ez nagyon fontos, hiszen ez élet-halál kérdés, hogy tudjuk-e, hogy van-e örök életünk, tudjuk-e, hogy ki az életünknek az ura, de hogy van egy gyógyulási folyamat utána, hogy nem szabad megállni a megtérésnél, hogy Isten teljes helyreállítást szeretne az életünkbe véghez vinni, és én ezzel nem voltam tisztában. Az elmúlt egy évben beleengedett Isten egy mély vízbe, ami nem egy próba, nem egy betegség volt most, hanem egy szolgálat. És ez egy olyan szolgálat, egy olyan szolgálatot kapcsolódtam be, ami nem a mi felekezetünk közt tartozik, de most már a mi gyülekezetünkbe is elindult, hogy sérült gyermekeket nevelő családok felé szolgálunk, és hogy Istenre emeljük a tekintetünket. Tehát, hogy őt szeretnénk bemutatni nekik. Tehát ezt a célt nem titkoljuk el előlük. És nem értettem, hogy miért kell ezt nekem csinálni. A szakmai részét értettem. Vannak, akiknek már bemutatkoztam és beszéltem erről, hogy én pszichológusként dolgozok, egy szakszolgálatnál gyerekekkel foglalkozok. És ott már én a munkám során gyakran találkozok ugye sérülő gyerekekkel, tehát mi vagyunk a bemeneti rendszer, mi vizsgáljuk meg őket, és utána kerülnek tovább a megyei vagy az országos szakértői bizottsághoz, és kapnak egy SNI kódot. Nem tudom, ez a sajátos nevelési igény, biztos sokaknak ismerős ez a fogalom. És a munkám során már a volt főnököm is be akart vonni ebbe, hogy segítsek ezeknek a szülőknek a gyászfeldolgozásába. És nem igazán értettem, hogy mit keresek én itt, nekem nincs sérült gyermekem, nem tudok azonosulni velük az ő mélységeikkel. Én úgy nevezem ezeket a családokat, mint akik némán szenvednek. Tehát, hogy nem nagyon tudnak, nincs lehetőségük segítséget se kérni, kiáltani. És nem értettem Istent, hogy mit akar rajtam keresztül végezni, és kaptam egy ilyen lehetőséget, hogy bekapcsolódjak ebbe a SNI szülőklubba, ami keresztény alapokon nyugszik, és megértettem egy pár hónappal ezelőtt, hogy nekem nem azért kell ott lennem, mert nekem egy sérült gyermekem van, hanem én vagyok az a sérült gyermek, akin keresztül Isten tud szolgálni ezek felé, a családok felé, és mind a két oldalt meg tudom érteni, és tudok segíteni nekik így az elfogadásba. És nagyon sokat beszélgetek ezekkel a szülőkkel, és rengeteget tanulok ezektől a hívő szülőktől, akiknek ilyen gyermekeik vannak. És sokat vitatkoztam velük olyan téren, hogy mai napig nem tudok most erre választani, szóval, hogyha teológiailag nem felel meg, elnézést kérek mindenkitől, de hogy Isten, hogy nem is, hogy Isten csak megengedi ezt, de hogy van ez a betegség, és hogy tényleg, ha valaki sérülten születik, az a bűn következménye is, hogy van ez az egész, és egyre jobban arra jövök rá, hogy ezek a fogyatékosságoknak is nevezhetjük, vagy hiányosságok, hogy Isten olyan szinten meg tudja mutatni az ő hatalmát és dicsőségét, hogy volt már olyan, hogyha nem is teljes gyógyulás, de hogy egy nagyfokú javulás állt be ezeknek a családoknak, vagy gyerekeknek az életébe. Nagyon szeretem ezt az igét. Amikor ezeket a beteg időszakokat éltem át, akkor nagyon belekapaszkodtam ebbe az igébe a 2 Mózes 15-ből, hogy mert én az Úr vagyok, a te gyógyítód, és olyan jó, amikor azt tapasztaljuk, hogy valóban ő gyógyít meg bennünket, és nyilván ez felhasználja az orvosokat és a megfelelő módszereket is, de ő az, aki kezébe tartja a mi gyógyulási folyamatunkat. És ugye az előbb már említettem ezt a bennünk élő sérült gyermeket, és erről is szeretnék egy kicsit beszélni. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan pont lehet ezeknek a családoknak az életébe, ahol Isten be tud lépni. Kérdés az, hogy ugye engedjük-e, hogy ő belépjen az életünkbe. Én tőlük hallottam először azt, amikor nekem ezt mondták, hogy én egy ajándék vagyok. Én soha nem hallottam ezt előtte senkitől, hogy nekem bárki ezt mondta volna. És ők így tekintenek a saját gyermekeikre is ajándékként. És nagyon sokat tanulok tőlük, hogy mit jelent elfogadni ezeket a gyerekeket, illetve saját magunkat. És ugye nagyon sokszor dilemma ezeknek a családoknak, hogy válhat teherből ajándékká egy ilyen gyermek. És arra jöttünk rá, hogy a saját sebeink eszközök a gyermekhez való kapcsolódásba. Tehát úgy tudunk közeledni hozzájuk, megérteni őket, hogyha tisztában vagyok a saját sérültségemmel. Úgy gondolom, hogy mindannyiunknak van egy ilyen van egy ilyen terület az életébe, amit sokszor ez az, amihez legkevésbé engedjük Istent hozzá férni. Én ezt tapasztalom, de rendelkezésre áll az ő kegyelme, hiszen az Ézsaiás 53-ban olvashatjuk, hogy az ő sebei által gyógyultunk meg, tehát, hogy nem csak a bűneinket, hanem a betegségeinket is felvitte a keresztfára, és hogy ennek ereje van is, és élhetünk ebből a gyógyulásból. Felolvasnám a János 9. fejezetében, a János evangélium a 9-ből az első 3 verset. Nekem így a sérült gyerekekhez kapcsolódó szolgálatomhoz ez az ige volt az első, ami nagyon megragadott. Akkor ezt felolvasnám. Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vakembert. Tanítványai megkérdezték tőle, Mester, ki vétkezett ez, vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt, nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Ugye nem csak a bibliai korban, hanem ma is tapasztaljuk azt, hogy mindig úgy gondoljuk, hogy az Istennek a büntetése egy betegség az életünkben, vagy egy fogyatékosság, kinek a bűne ez. És hogy itt Jézus egy olyan választ ad, amire nem számítanak a tanítványok, amiből minket is szeretne kimozdítani. Jézus által ilyen válaszokat adott, amiből kimozdította megszokott saját elképzeléseinkből, hogy ez egy hibás gondolkodás. Erre szerette volna a figyelmünket ráirányítani. Neki sokkal fontosabb az, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalóak legyenek rajtunk, és hogy beléphet az életünkbe ezeken keresztül. És ugye említettem már az előbb, hogy ez nem azt jelenti, hogy egy teljes fizikai gyógyulás fog létrejönni, de ő egy helyreállító Isten. Tehát olyan dolgokat tud helyreállítani, amiről álmodni sem mertünk az életünkbe, és megismerem őt, és átformálja az életemet ebben a folyamatban, ami szerintem a legnagyobb ajándék, ami megtörténhet velünk. És ugye beszéltem már erről, hogy ha valakinek egy ilyen gyermeke van, nagyon sok olyan dologgal szembesül, amivel nem szembesült volna, hogyha nem egy ilyen gyermeke születik, és Isten ezekből is szeretne meggyógyítani. Egyébként úgy gondolom, hogy mindegyikünket, és hogy ajándék lehet egy ilyen gyermek. Mit köszönhetek ugye az ajándéknak? Sérültségre ajándékként tekinteni. Szerintem egyébként Isten nélkül ez nem lehetséges. Ez nem jelenti azt, hogy könnyű, de hogy ez vezet az ő elfogadásához, és hogy tudjuk szeretni. Nekem nagyon sokat jelentett az, hogy megtanította Isten, hogy ne akarjak mindent megváltoztatni az életemben, ami nem működik minden áron, ami tönkrement vagy sérült, hanem engedjem azt, hogy ő formálja ezeket a területeket. És egy nagy biztatás azoknak, akik nem tartják magukat bölcsnek, nem tartják magukat erősnek, vagy jelentéktelenek ebbe a világba. Én azért ezt az igét is felolvasnám az 1 Korintus 1-ből. A világ mértéke szerint nem sokan vannak közöttetek bölcsek, befolyásosak vagy előkelők. Sőt, Isten azokat választotta ki, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket. És azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. És azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében jelentéktelenek és megvetettek, akiket semminek vélnek, hogy semmivé tegye azokat, akik valaminek számítanak, hogy egyetlen ember se dicsekedjék Isten előtt. Nekem azért lett fontos ez az ige, hogy Isten nem azokat akarja használni, akik erősek vagy bölcsek. Azokat, akik ezekkel a képességekkel nem rendelkeznek, azokon keresztül szeretne megdicsőülni. És választottam egy verset, nem tudom, hogy valaki ismeri-e, Túl Mezei Erzsébettől. Ezt szeretném felolvasni így zárásképpen. Úgy gondolom, hogy a hétnek a témájához is kapcsolódik, hogy milyen Istennek a szeretete, és mi az az engedelmesség, amit vár tőlünk. Ugye nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy nekünk tennünk kell valamit érte, és van, hogy Isten csak egyetlen egy dolgot vár tőlünk, hogy engedjük azt, hogy ő szeressen minket. Akkor felolvasnám jó ezt a verset, tehát Túl Mezei Erzsébet, ha nem teszek semmit sem. Most nem sietek, most nem rohanok. Most nem tervezek, most nem akarok. Most nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Most megnyugszom, most elpihenek, békén, szabadon, mint gyenge gyerek, és nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. S míg ölel a fény, s ölel a csend, s árad belém, és újjáteremt, míg nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Új gyümölcs terem, másoknak terem, érik csendesen erő, győzelem. Ha nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Köszönöm szépen. Kívánom mindenkinek, hogy így formálódjon Isten kezébe. És sok mindenről beszéltem, így arra gondoltunk Enikővel, hogy egy pici szünetet tartanánk, és akkor, mint a keddi bizonságtétel után lehet kérdezni tőlem, akár szakmai dolgokról is, hogyha valakinek van kérdése, és nagyon szívesen, ha tudok, akkor válaszolok. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, hogy meghallgattatok.
A Földön várnak valami jó után, minden ember keresi, hol a boldogság. Sok mindent elérhet, mégis üres maradhat a szív, ha nincs benne igazi érték, mely mindenen átsegít. Az élet néha, igen, értem én, kell, hogy úgy szeressen, őt remény. E három dolog közül legnagyobb a szeretet, mely mindent elhordoz, ha kell, sok védket elfedez. A szeretet nem fogy el sosem, a szeretet átvisz az életen, mindent elhisz és remél. A szeretet mindennél többet ér, szeretet nem fogy el sosem, a szeretet átvisz az életen, mindent elhisz és remél. A szeretet mindennél többet ér. Senki nem tud úgy szeretni, ahogy az Úr szeret. Ha elhagyna mindenki, ő megmarad neked. Mert nem tud nem szeretni, hiszen ő a szeretet. Mindent elhordoz, ha kell, sok védket elfedez. A szeretet nem fogy el sosem, a szeretet átvisz az életen, mindent elhisz és remél. A szeretet mindennél többet ér, szeretet nem fogy el sosem, a szeretet átvisz az életen, mindent elhisz és remél. A szeretet mindennél többet ér.
No, hát köszönjük szépen a bevezetőt, a gondolatébresztő dolgokat. Nagyon sok minden elhangzott benne. Biztos, hogy a testvérekben nagyon sok gondolatot ébresztett. Én azzal szeretném kezdeni, ez most Bogit váratlanul fogja érni, hogy... Igen, de hozzá van szokva. Hogy beszélt itt a megtéréséről, meg hogy Isten belenyúl dolgokba, de igazából sok konkrétumot nem mondott. Hogy beszélj egy picit konkrétan helyzetekről, időpontokról, hogy egy kicsit, én azt gondolom, hogy sokan érezhetnek kapcsolópontokat a saját életükkel kapcsolatban. Fiatalként az ember milyen küzdelmei, nyomorúságai lehetnek valakinek, és hogyan tud abba a ponton az Isten belenyúlni, hogyan tudja az Isten az embert megtalálni egyáltalán, hogyan tudja ellökni őt ilyen vagy olyan helyre vagy helyzetbe, ahol el tud kezdeni beszélgetni vele, egyáltalán konkrétan hogyan történt ez fogja a te életedben. Szeretnék egy ilyen nyitó választ kapni tőled.
Nem lesz rövid.
Nem baj, gyere.
No, hát akkor megint itt állok, másképp nem teltek, szóval jó. Tudom, hogy miért kérte ezt Enikő, vagy nem tudom, sejtem. Múlt héten írtam egy bizonyságtételt ezzel kapcsolatban. Nem is tudom, melyik pontján kezdjem. Van mélysége, úgyhogy nem akarok senkibe... Imádkozzunk, jó? Inkább, mert nem tudom, hogy hol kezdjem. Drága Úr Jézus Krisztus, köszönöm azt, hogy újra adsz lehetőséget szólni. Köszönöm, hogy nem akarod azt, hogy ne jöjjön felszínre mindaz, aminek el kell hangoznia, hogy ne jöjjön világosságra. És Uram, te láttad az én küzdelmeimet, te láttad, hogy mik voltak azok a próbák, betegségek, nyomorúságok, amiken keresztül vittél. Uram, ezek nagyon mély dolgok, és nem is nagyon beszéltem még erről nyilvánosan, de köszönöm azt, hogy te szeretsz, köszönöm azt, hogy ez egy olyan közösség lehet itt, ahol előkerülhetnek ezek a témák is, és kérek segíts abban, hogy nem tudom, kinek van erre most szüksége, ki az, akit ezen keresztül meg akar szólítani, akár a fiatalok között is, hogy Uram, te látod, hogy kinek milyen megkötözöttsége van, miből kell szabadulnia. Jézus Krisztus, te vagy a szabadító, te vagy a megváltó, és köszönöm, hogy te ma is szabadítani akarsz bennünket mindenből, ami elválaszt tőled, ami a gonosz vagy a sötétség hatalma alatt áll. De köszönöm, hogy te vagy a legnagyobb Úr ezen a világon, és te győztes Úr vagy, és hirdethetjük a te nagy nevedet ma is és most is. Amen. No, az én megtérésem az nem egy rövid út volt. Kezdem akkor a középiskolánál, jó? De menjünk azért annyira vissza. Mikor bekerültem a kollégiumba, ez volt az első, 14 éves voltam, és olyan egyházi iskolába kerültem be, ahonnan havonta lehetett hazamenni. Körülbelül, vagy két hetente engedtek haza a kollégiumban. Én úgy gondolom, hogy ez egy 14 évesnek egy elég embert próbáló helyzet, hiszen nem áll készen arra, hogy ilyen szinten elszakadjon a családjától. És szerettem egyébként ezt az iskolát, de ez a helyzet olyan problémákat hozott fel az életembe, amivel nem tudtam mit kezdeni. Egyébként is biztos látják a testvérek, egy elég szorongó típus vagyok, de hogy ez a szorongás, ez egyre jobban elhatalmasodott az életemen, és kialakult egy pánikbetegség nálam, amikor én középiskolás voltam. Tudom, hogy sokan küzdenek ezzel, keresztény körben ezekről nem szoktunk beszélgetni, emellett még a depresszió is ott volt. És például olyan formában, hogy nekem ugye fontos volt a zene, és ez volt az eszköz, amin keresztül próbáltam vigasztalást vagy erőt meríteni, és olyan zenéket is hallgattam, ami egyébként egyre mélyebbre vitt ebbe az állapotba. És attól függően, hogy ez egy egyházi iskola volt, amit egyébként még egyszer hangsúlyozok, szerettem, kevés hívő emberrel találkoztam, és nem is igazán kaptam segítséget. Aztán szerintem lapozhatunk. Egyébként találkoztam egy hívő német tanárnénivel, akin keresztül az Isten szeretetét és az ő jelenlétét hatalmasan megtapasztaltam, és az már én hiszem, hogy Istennek a gyógyító munkája volt az életemben, az érettségire készülve, és nagyon nagy, nagyon fontos alapokat helyezett el az életembe Isten általa. Aztán bekerültem az egyetemre, és nyilván az ember nagyon sok mindenről nem beszél, de belül megéljük azt, hogy nálam ez a depresszió, ez a céltalanság, ez ugyanúgy fennmaradt, és elkezdődött a másodév az egyetemen, ami a legnehezebb volt. A vizsgák szempontjából és a tanulmányaim szempontjából. Hát nem tudom, vannak itt orvosok, nézek, keresem Irénke nénit. Szóval jött a neuroanatómia vizsga, illetve a neuroélettan, ami ugye az orvosin se a legkönnyebb, és nekünk ebből kellett vizsgázni, és akkor szembesültem azzal először életemben, hogy nekem ez nem fog menni. Előtte úgy éreztem, hogy minden ilyen akadályt vagy kihívást le tudtam győzni, kaptam Istentől képességet, intellektuálisan minden ilyesmit sikerült legyőznöm, ezt nem sikerült, ezt az akadályt. És jött a vizsgai időszak, és igazából én a teljes kétségbeesés állapotába kerültem. És szerintem én utólag így visszagondolva erre, én úgy gondolom, hogy az én idegrendszerem ott feladta a szolgálatot, tehát eljött egy mély pont, nem tudtam, hogy hogyan tovább. Igazából ennek olyan jelei voltam, hogy voltak, hogy nagyon gyengének éreztem magamat, csak feküdni tudtam egész nap, erre jöttek fájdalmak is, amik egyre elviselhetetlenebbek voltak, és így az orvosok nem tudták, hogy mi a problémám igazából, tehát rengeteg orvost felkerestem, rengeteg módszert kipróbáltam, semmi nem segített, igazából egyre rosszabbul lettem. Lehet, hogy minden részletre most nem fog tudni visszaemlékezni, de a lényeg az volt, hogy az orvosi módszerek után, ugye én pszichológusnak tanultam, pszichológusok voltak a csoporttársaim, és abban a korszakban, ez volt 2007-2008, Magyarországra is bejött ez a vonzás törvénye, nem tudom, hogy bárkinek mond ez valamit, pozitív gondolkodás, hogyha te folyamatosan hálát adsz egy felső erőnek, és pozitívan gondolkodsz, akkor meg fogsz gyógyulni. És én tényleg próbáltam hálát adni, és tényleg próbáltam mindent csinálni, csak hogy jobban legyek, de hogy nem lettem jobban, sőt, egyre rosszabb állapotba kerültem. Emellett, nem tudom, elmentem természetgyógyászhoz, ott is mindenféle módszert kipróbáltam, de hogy azoktól is rosszabbul lettem, úgyhogy azokat elég hamar lezártam, ezeket az utakat. És körülbelül, hát egy ilyen 6 hónap volt, amikor én feküdtem egy ágyba, és nem tudtam semmit csinálni. Egyébként ez még a megtérésem után körülbelül 2-szer megtörtént, hogy hónapokig feküdtem, tehetetlenül. És de mondom, ez a megtérésem előtti időszakban volt. És igazából, miközben ott voltak ezek a fájdalmak, ugye az ember szeretne szabadulni ezektől az érzésektől, és ebben az időszakban kezdődött el az, hogy én nem olvastam a Bibliát, én nem jártam gyülekezetbe, nem volt igazából semmilyen kapcsolódásom, semmilyen hívő emberhez, és akkor valamin keresztül hallottam arról, hogy volt egy Jób a Bibliába, egy Jób nevezetű ember, aki egyébként nagyon istenfélő volt, és én nem értette azt, hogy miért érik azok a csapások őt, ami történt, hiszen ő amúgy egy nagyon jó kereszténynek mondhatta magát, úgymond, mert mint nem keresztény, de hogy egy istenfélő ember volt abban a korszakban. És tulajdonképpen nem kapott választ a kérdéseire Istentől, a miértjeire. Ugye, akik itt vagyunk, ugye biztos ismerjük Jobbnak a történetét, ugye volt neki 3 barátja, aki folyamatosan azzal magyarázta ezt a helyzetet, hogy ez Istennek a büntetése. Tehát mással nem tudták magyarázni ezt a sok tragédiát, ami őt érte, hogy biztos van valami bűn az életében, amiért ez az egész történik. És valahogy én is így éreztem magam, hogy én nem gondoltam, hogy ez biztos Istennek a büntetése, ami most velem történik, amin én keresztül megyek, és igazából, hogy ő arra vár, hogy engem elpusztítson, vagy hogy így egy csapással így elintézzen. Körülbelül ez volt az Isten képem. De hát ez nem történt meg, viszont így teltek a napja. Én vártam, hogy mikor ér véget az életem. Ezek nagyon nagy mélységek voltak. Sokszor vágytam arra, hogy legyen valami konkrét betegségem, egy konkrét diagnózisom, akár a rák is, nyilván nem arra vágytam, de hogy a bizonytalanság az egy nagyon, nagyon nehéz helyzetbe tud hozni minket, mikor nem értjük és nem tudjuk, hogy mi az oka ennek az állapotnak. És szóval ugye Jób története volt az, amin keresztül tudtam Istenhez kapcsolódni először. Ott kaptam olyan igéket, amiben bele tudtam kapaszkodni, hogy ugye, ha megsebezőbe is kötöz, ha összezúzza az ő keze, meg is gyógyít. abban az időszakban érdekes volt a Magyar Evangéliumi Rádiónak vannak az adásai, és én elkezdtem ezeket hallgatni minden este. Nem tértem meg, nem lettem jobban tőle, de mégis adott egy olyan belső megnyugvást, ami egy istenkeresésbe fordult át az életembe. És 2008 májusában történt, tehát mondom hónapokkal később, hogy az állapotom nem javult, igazából ugyanolyan rosszul voltam, mint előtte, és volt egy gyülekezet, amihez tudtam viszont kapcsolódni, és oda elmentem, személyesen felkerestem, és volt egy eszembe jutott, hogy van nekem egy hívő ismerősöm, aki egy fiatal hölgy, aki elkapta a TBC-t, és Isten őt ebből meggyógyította, de élete végig ugye gyógyszereket kell szednie, mert olyan súlyos következménye lettek a tüdején, és tudtam, hogy nem ugyanaz történik velünk, de hogy mégis ő az, akihez fordulnom kell, és ott volt ebbe a gyülekezetbe. Isten nagyon elkészítette ezt a beszélgetést, és ő volt az, akin keresztül így hallottam, és megértettem, hogy Isten nem büntetni akar, hanem ez most egy tűz, amiben beletette az életemet, amin keresztül ki akar égetni mindent, ami elválaszt tőle. Ez egy kohó, és ugye a Biblia beszél erről, hogy valamikor tűzbe rak minket, és hogy ez egy folyamat, aminek az idejét ő tudja, hogy meddig tart. És ő ezt konkrétan meghatározza, hogy mikor fog ugye véget érni, amit mi nem tudunk persze előre. És a tűzben nem szeretünk benne lenni. És tőle hallottam először azt, hogy az ezüstöt is ugye így tisztítják ugye az ötvösök, hogy addig a pontig, amíg visszatükröződik bennük a mesternek az arca. És hogy Isten azért adja ezt a folyamatot az életünkben, amíg vissza nem tükröződik az ő arca, ami életünkön keresztül nem ragyog fel. És ez a lány mondta nekem azt, hogy nagyon nehéz, Bogi, az a helyzet, amiben benne vagy, mert állsz ott a kis sámlin, tudjuk mi a sámli, és az emberek csak azt látják, hogy állsz a kis sámlin, de a kötelet nem látják a nyakad körül. De hogy te érzed azt, hogy ez a sámli bármikor kieshet alulad, és hogy ez egy megkötözöttség, ugye, ha egy hamis Isten képünk van, ez nagyon meg tud kötözni bennünket. És hogy nekem ez volt az első olyan pont az életemben. Elég volt ez a beszélgetés ahhoz. Én nem is emlékszem, hogy konkrétan imádkoztunk volna, de hogy ez egy olyan áttörés volt az életemben, az Isten képemben, hogy onnantól kezdve elkezdtem az ő szeretetét beengedni, és elkezdtem szeretni. Nem mondom, hogy előtte nem tudtam szeretni, de ez egy olyan minőségi változás volt, hogy az Isten közel tudjam magamhoz engedni, mert 20 évig nem tudtam közel engedni magamhoz. És hogy mennyire meg tud kötözni bennünket egy hamis istenkép. Ugye a Péter beszélt erről tegnap este, és nem gyógyultam meg egyből, de a lelkem az megszabadult ebből a rabságból, és a testem is pár hónappal később egyébként ezek a fájdalmak teljesen megszűntek. Szóval egy évre rá kellett ugye a szakdolgozatomat megírni, és nem tértek vissza ezek a problémák, úgyhogy dicsőség az Úrnak, hogy ezt így ennyire meg tudott erősíteni ezután, a mélység után. Elnézést, hogyha nagyon részletesen mondtam el, de ez nem a megtérésem volt. Én sokáig azt hittem, hogy ez volt a megtérésem, mert nagyon radikálisnak éreztem ezeket a változásokat az életembe, de Isten az akadályokat szerette volna elhárítani, illetve az utat előkészíteni. És még utána eltelt 3 év, valahogy beszereztem egy evangélikus útmutatót, fogalm sincs, hogy hogyan, de hogy elkezdtem olvasni. Valahogy Isten ezen keresztül szólított meg. Nagyon tetszettek így a rövidigék, amik így naponta ott voltak. És ezután egyébként betegség nem volt az életemben, de egy erkölcsi mélyrepülés viszont volt. És ennek volt egy olyan részleteket nem mondanék, de olyan értelemben beszélnék erről, és azt hiszem a Péter is említette, hogy valamikor Isten megengedi ezeket a lázadásokat az életünkbe, olyan, mint egy ilyen kamaszkort éltem volna újra, hogy elenged a szakadék széléig, és megérzem, hogy ott a szakadék széle, de hogy ő nem engedi, hogy lezuhanjak a szakadékba. Tehát, hogy megengedi, hogy átlépjem ezeket a határokat, jó lépdát, de hogy azért megsejteti, hogy igazából egyedül az ő kegyelme tart meg, hogy én ott nem zuhantam le. És megint szintén egy olyan helyzetbe kerültem, hogy ott voltam a diplomázásom előtt, és emberileg, külső szemmel minden tökéletesnek tűnt, minden jó eredményekkel zártam, szerettek a tanáraim, jól sikerült a szakdolgozatom, és de hogy belül így rothadt az életem tulajdonképpen. Akkor már elkezdtem járni ugyanabba a gyülekezetbe, amiről az előbb beszéltem, ez Debrecenben volt, egy református közösségbe, és ott találkoztam egy nagyon sok hívő barátra, tettem szert, és az egyikük eljött egy csendes hitre, Biatorbágyra, ez 2011 nyarán történt, és azt mondtam, hogy hát ha nem jön semmi közbe, akkor elmegyek erre a csendes hitre, nem jött semmi közbe, el tudtam menni, és igazából emlékszem a bemutatkozásra, nem tudom, ilyeneket is mondhatok, mennyi idő van. Mindenki felállt, mindenki sírt, mennyire szereti az Úr Jézust. Én nem sírtam. Aztán hát utolsó nap fordult a kocka, csak én sírtam. És mindenki örült, és én voltam az a egyetlen megtérő bűnös, akinek örült a menny, meg a föld is. És egyébként még ezt esetleg megosztanám, hogy szóval nekem még az is nehéz volt, hogy kérjek lelki gondozói segítséget. Szóval, hogy nagyon küszködtem, nagyon gyötrődtem belül. Biztos látják a testvérek, beszéltem ezekről a testi nyomorúságokról. Nyilván a gonosz nagyon meggyötörte az életemet, mondhatjuk így már fiatalon is. Sok oka van ennek, amire ezt vissza lehet vezetni, de hogy nagy volt az ellenerő, és nagy volt a harc az én életemért, és nem tudtam még segítséget se kérni, csak gyötrődtem, és úgy lépett hozzám oda a lelki gondozó, hogy akkor, ha szeretnék, akkor imádkoztatunk, és leteltem az életemet Isten kezébe, és hát körülbelül egy órán át tusakodtak értem imádságból, le tudjam tenni a bűneimet, és azokat a dolgokat, amiket nagyon szégyeltem megvallani emberek előtt, és hatalmas volt ez a szabadítás, amit én akkor ott átéltem és megtapasztaltam. Nem csak ugye ott vannak az igék, de amikor az ige valóságá válik, az egy nagyon komoly dolog az életünkben, hogy szó szerint bilincsek estek le a kezemről, és kötelek, és hogy mennyire valóságos az, amikor tényleg a gonosz uralja az életünket, és annyi mindennel meg tud minket kötözni, a félelmeiken keresztül, az önvágyainkon keresztül. Szóval, hogy nagyon sok olyan dolog van, amiről a Péter is beszélt, hogy saját magunkat tudjuk leginkább megkötözni, és saját magunktól kell, hogy megszabadítson bennünket. Úgyhogy hát köszönöm szépen, nagyjából ennyi az, amit így gondoltam, hogy elmondok.
Köszönjük szépen. Sok mindent szeretnék aláhúzni az elhangzottakból. Az egyik az, hogy a látszat és a valóság az sokszor távol van egymástól. És ez most nagyon jól kijött így Bogi bizonyságtételéből is, meg én is, mint lelkész, lelki gondozó, nagyon sokszor tapasztalom, hogy látszólag kívülről úgy néz ki, hogy valakinek az élete hiper-szuper, minden rendben van. Fiatal, életerős, a körülményei rendben vannak, a nem tudom én micsoda, a környezete csorgatja a nyálát azután, az élet után, amit ő él, és egyébként meg olyan nyomorult állapotban van, hogy ez valami borzasztó. És nyilván egy idő után majd az a külső szép dolog is le tud omlani, de hogy nem kell megvárni azt a pillanatot. Tehát az egyik, ami nagyon-nagyon fontosnak tartok hangsúlyozni, hogy legyünk őszinték. Legyünk őszinték magunkhoz, akár milyen életkorban vagyunk, hogy az, amit mutatunk és mutatni akarunk kifelé másoknak, hogy az tényleg a valós állapotunk-e. Ha nem, akkor ne akarjuk eljátszani az erőset, mert sokkal nagyobb lesz utána a nyomorúságunk és az összeomlásunk, mint hogyha időben merjük azt jelezni, hogy valami nem stimmel, és kezdjük el keresni a megoldást. Nagyon jó kijött Bogi bizonyságtételéből az is, hogy sajnos rengeteg olyan út van, ami nem az Isten útja. Ő is ment fűhöz, fához, mindenféle természetgyógyászó kezdve mindenféle szörnyű helyekre, amik aztán mi volt a mondata? Még mélyebb nyomorúságba vitték őt. Sajnos olyan világban élünk, ahol a csapból is az folyik, hogy melyek azok a megoldások, amiket neked követned kell. Az aztán nem kerül elő, hogy egyébként milyen terheket vehet magára az az ember, aki nem Istennél keresi a gyógyulást a lelkének, a szívének. Tehát ez az egyik, amit nagyon fontosnak tartok hangsúlyozni. A másik, amit nagyon fontosnak tartok hangsúlyozni, és ez is örülök, hogy elhangzott, hogy Bogi azt hitte a gyógyulása után, ahol Isten segített rajta, hogy megtörtént a megtérés az életében. Sokan templomba járó emberek közül élnek abban a tévhitben, hogy megtörtént a megtérés az életükben nekik, a kapcsolatukra, most ha nem is így fogalmazzák, mindegy, de hogy nekik a kapcsolatuk az Istennel rendben van. Mert tapasztaltak az Isten munkájából valami csodálatosat konkrétan az életükben. De az, hogy tapasztaltam az Isten hatalmas dolgait valamiben, az nem biztos, hogy automatikusan azt jelenti, hogy az én életem valóban át lett adva az Isten kezébe, hogy én az uralmat, a gyeplőt átadtam az Istennek, és hogy azokat a dolgokat, amik az életemnek a legnagyobb nyomorúságai, a bűnei, a terhei, azok az elzárt részek, amiket akár egy tragikus esemény, egy sérült gyerek, egy akármilyen helyzet hoz fel, egyébként meg elzárnám, ha azok nem jöttek elő, és nem kerültek oda a kereszt tövébe, és azokra nem adott az Isten megoldást, akkor most nem azt mondom, hogy nem ért semmit az az Isten élményem, amit egyébként előtte átéltem, de akkor az csak az előszobája annak, amit az Isten az én életemben el akar végezni. És ez nagyon fontos, hogy tudatosítsuk magunkban. És hogy ha bárhol tartunk ezen a ponton. És azért is mondom, mert lehet olyan, hogy valaki konferenciákra jár, gyülekezetbe jár, hitmélyítő hetekre jár, és mégiscsak mondjuk az előszobában van, de boldogan hátra dől, mert hát milyen nagy dolgokat tapasztaltam én már az Isten kegyelméből. De azokat a nyomorúságait nem tette le a keresztövébe, és valójában nem szabad ebből a rabságból, vagy abból a rabságból, ami a leginkább megkötözi. És ez nagyon nagy kegyelem, hogyha az Isten ezt megláttatja. Másik kérdésem, aztán utána a testvéreknek is szót adunk, hogy ugye Bogi pszichológusként dolgozik, ami egy bizonyos szaktudást igényel. Annak a pszichológiának nyilván van egy csomó olyan területe, tanítása, ami hívő emberként másként látja, azt ő nyilván átszűri a maga hitén és lelkén, de hogy hogyan tudja valaki, aki be van állítva az iskolába, ahol őt nem hívőként alkalmazza a szakszolgálat, hanem őt pszichológusként alkalmazza. Tehát ahogy a testvérek mesélik, hogy a múlt rendszerben megvolt, hogy ki milyen munkába tartozott, ott nem lehetett a hitet olyan direktbe Istennel fejbevágni az embereket, meg idézgetni a Bibliából, de a hívő ember kereste a módját, hogy hogy tudja mégis képviselni. Na most én azt érzem, hogy egy picit hasonló lehet a helyzet, hogy te például pszichológusként az iskolában, ahol találkozol embereket, hogyan tudod a szakmádat úgy képviselni, hogy Isten képviseled ugyanakkor ott a családok életében?
Azt szoktam mondani, hogy ehhez kell az Istennel való kapcsolat, szoros kapcsolat. Tehát, hogy nincsenek sablonok. Eleve az, hogy amit rám bíz, azt végezzem el. Tehát itt kezdődik a bizonyságtétel, hogy amit ő kér tőlem, azok a munkahelyi feladatok, azt végezzem el tisztességesen. És hogy Tehát, hogy engedjem bele magamat ezekbe a helyzetekbe, ismerjem meg ezeknek a családoknak, gyerekeknek az életét, a sorsát. Ugye, amihez az Istennel való kapcsolat nélkül ez nem fog menni. Tehát, hogy ugye én terheket hordozok, folyamatosan rosszabbnál, vagy nehezebbnél nehezebb élethelyzetekkel találkozok, és hogy szükséges, hogy le is tudjam tenni ezeket az Úr kezébe. Úgyhogy valahol először így kezdődik. A kérdés tudom arra vonatkozott, hogy hogy tudok világítani, hogy tudok példát adni. Én nyíltan, vagy hogy fogalmazok, tehát, hogy igazából úgy szoktam párhuzamba állítani, mint bármelyik másik szakmát. Ugye van egy protokoll, ami alapján mi dolgozunk. Tehát, hogy felvesszük a adatokat, vizsgálatokat, találkozunk ezekkel a családokkal, bekerülnek a rendszerbe, és akkor, ha vége van, létrejön a diagnózis alkotás, akkor különböző módszereket, terápiás javaslatokat adunk nekik, amik segítenek. Nyilván igyekszem olyanokat, ami nem megy szembe az Isten akaratával, tehát, hogy ez nálam egy fix dolog, hogy nyilván olyasmit nem ajánlok nekik, ami egy másik forrásból származik. Még így az Istennel való kapcsolatban annyit szeretnék bevonni, hogy úgy gondolom, hogy nagyon fontos bármilyen pályán is legyünk. Legutóbb, mikor ezt a kérdést tették fel, akkor ezt a választottam, és nekem, amúgy nekem engem ez az, ami megelégít, hogy Isten mindig egyet keres. Tehát én ne azzal a lelkülettel legyek ott, hogy most mindenkit meg akarok menteni, és mindenkit meg akarok téríteni, tehát ez nem fog menni, és nem fog működni, próbáltam, nem megy. És szerintem nem is ezt várja tőlünk, hanem legyek ott azzal a kereső szemmel, és azzal az Isten kapcsolatban, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjek? Mit akarsz, hogy képviseljek most ezek felé, az emberek felé? Hallottuk itt bizonságtételben, talán Bence mondta, hogy valamikor hallgatni kell, valamikor viszont lehet szólni. És ő előkészíti azokat a helyzeteket. Tehát nem tudok olyan sablont mondani, hogy most én minden nap úgy megyek be a munkahelyre, hogy amúgy szívem szerint ezt tenném, és ennek örülnék a legjobban. És egyre több keresztény szakemberrel találkozok, és akik hitvalló keresztény szakemberek. Úgyhogy így összetartunk, és tudjuk egymást ebbe támogatni, egymást segíteni. De hogy lássák az életemet, szerintem ez a legnagyobb bizonságtétel, illetve hogy ki az az egy, akit meg akar menteni. Erre nagyon figyeljek oda, hogy ki az az egy, aki felé küld, akit rám bíz, és aki felé van szolgálatom. Nem tudom, röviden így tudom most ezt megfogalmazni, ha ez így megfelelő.
Testvérek, van-e kérdés?
És én azt akarom, hogy sikerélmények vannak.
Milyen értelemben?
Hát,
meggyógyulnak?
Pszichológus a
szülőkkel, meg
gyerekekkel?
Van, persze. Van, igen. Hát nyilván van, akinek nem tudok segíteni, azok nagyon fájnak egyébként. Tehát sokszor ezt ilyen személyes kudarcként élem meg, de van, igen. És hálásak, és akkor hálát tudok adni Istennek, hogy ezt most ne nekem tulajdonítsák, mert én is tőle kérem el és kapom, és én neki tulajdonítom azt, hogyha egy gyereknek az élete megoldódik, és megszűnik az a tünet, vagy megszűnik az a probléma. Ezek nem természetes dolgok. Ugye hozzám nem azért jönnek, hogy az Isten keresik, hanem van egy problémájuk, egy magatartás probléma is, hogy én azt oldjam meg, és szüntessem meg. De nyilván nem én fogom megoldani és megszüntetni. Úgyhogy van egyébként, hála Istennek, van. Igen, igen, köszönöm. Tessék.
Olyan kérdésem van, hogy a pánikbetegségedben a szüleid, a családod tudott-e valami segíteni, érintett vagy?
Nem tudtak. Tehát akiknél ez kialakul, az egy, most ebben nem akarok nagyon részletesen belemenni, egy olyan családi rendszerből jönnek, ahol nyilván annak a talaján alakul ki ez a betegség. Nem feltétlenül hibásak, ez egy kicsit összetettebb folyamat. Milyen szempontból?
Hát ezek nálunk, igen, a lányokról. Szilárd, nála vannak ilyen, már egy 13 éve, 6 nálunkkal, akkor jött elő a pánikbetegsége, és sokszor olyan súlyosan, hogy egész éjszaka, tehát borzasztó, már azt hittem, hogy múltkor mentőt kell hívni hozzá, tehát
Hozzám kellett mentőt hívni egy párszor, tehát, hogy szülőként, ő hitben van egyébként?
Igen, nagyon. Aha. Egyfolytában imádkozunk ilyenkor, ő is, és olyankor egy kicsit megnyugszik, de ez csak egy
nyugszás. Hát én a saját példámat tudom elmondani, mert most úgy gondolom, hogy olyan sokan vagyunk itt, hogy nem lenne helyes, hogyha most az ő esetét itt nagyon részletesen megbeszélnénk, tehát hogy azt majd akkor négy szem közt jó.
De annyit hadd kérlek, hogy viszont lehet olyan, aki érintett és nem fog téged megkeresni, tudsz-e általánosságban mondani egy-két dolgot?
Azt szeretnék, hát, igen.
Mert azt mindenképpen hangozzék el, és speciális dolgokat meg majd.
Mi úgy tanultuk egyébként, vagy nem tudom, mondhatom a szakmai részét is, vagy nem tudom segíteni, hogy a Rasburgenő írta azt, hogy gyerekeknél ez úgy kezdődik, hogy ugye a szeparációs szorongás megjelenik 7-8 hónapos korban, ugye a szülő elválásától való félelem, ez átfordul kisiskolás korban, ha ez a típusú szorongás, bocsánat, a pszichológia így fogalmaz, hogy nem oldódik fel, vagy nem abban az életkori szakaszban, akkor meg kellene küzdeni ezzel, nem sikerül megküzdeni. Ugye nem alakul ki egy biztos lelki stabilitásra, egy érzelmi tárgyállandóság, egyébként így fogalmaz a pszichológia, de hogy az kisiskolás korban átfordul egy teljesítményszorongásba, ami nagyon erősé válik, ugye egy nagyon erős megfelelés, és hogy tökéletesen akar teljesíteni, és hát szerintem, ahogy nálam is kamaszkorban már elkezdődhet egy pánikbetegség. Egyébként van erre szerintem biológiai hajlam is, tehát nem csak pszichés okai vannak, vannak emberek, akik szorongóbb alkatúak, tehát ezt ki lehet mutatni, most nem részletezem. Tehát, hogy van ennek biológiai meghatározottsága is. Tehát, hogy valakinél nem ez fog előjönni. Valakinél mondjuk gyerekekre visszatérve a dadogás. Tehát teljesen nem vagyunk egyformák, más tünetek jönnek elő. Tehát, hogy ez valahogy így épül fel, hogy van a szeparációs szorongás, aminek egyébként a halálfélelem az alapja. Ezt a Rasburgenő is írta. Aztán a teljesítményszorongás, akkor felnőtt korú pedig a pánikbetegségbe tud ez átfordulni. Nem minden esetben, de ez így épül fel. Na, ez az elmélet. Aztán én akkor arról beszélnék, hogy hívő emberként én ezt hogy éltem meg. Nekem ugye középiskolába kezdődött ez az egész. Egyébként amikor én megtértem utána, ez úgy elcsendesedett, tehát nekem nem voltak tüneteim. Kb. Egy 3 évvel később, most mondjam, volt egy ilyen... innen mentünk haza, jó, én nem tudom, hogy mondjam, mert valaki meg akarok rossz érzést kelteni, szóval innen mentünk haza egy ekeifi hétvégéről, és ültünk a buszba, és találkoztunk egy sassal, ami nem repült be végül az ablakon, de hogy teljesen így összetört a szélvédő, tehát egy ilyen akár bármi megtörténhetett volna helyzet állt elő, és na mindegy, az a lényeg, hogy az után, én akkor amúgy is egy lelkileg nem voltam jól, de jött egy ilyen élethelyzet, és teljesen így visszacsúsztam. Annyira elhatalmasodott rajtam, hogy még egy járműre se tudtam felszállni. Annyira erőteljes volt ez a szorongás, és egyébként gyógyszert soha nem szedtem. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell, vagy nem kellett volna. Én nem szedtem gyógyszert. Én ezt valahogy úgy éltem meg, hogy már megtért hívő keresztényként, hogy beszéltem itt arról, hogy az Isten kezébe teszem az életem. Amikor ez a pánikbetegség bármilyen oknál fogva előjön, vagy nem tudom, akkor én kivesztem az életemet az Isten kezéből. Azt gondolom, hogy én meg tudom tartani. De nem tudom megtartani magamat. Ez nagyon érdekes, én valahogy ezt így éltem meg. És nagyon mélyre kerültem. De azon a karácsonyon, nem tudom, elmentem gyülekezetbe, nem a miénkbe voltam, nem tudom akkor mi volt pontosan. Mindegy, szóval elmentem egy másik közösségbe, ott úrvacsorát vettem, és ott már Isten ezt a bizalmat így kezdte visszaépíteni szépen így a szívembe, és talán egy-két héttel később egy Allianz Ima héten éltem meg, hogy újra szabad vagyok, és teljesen elvette. Újra megszabadított a pánikbetegségtől, de lehet, hogy kellett nekem ez a megtapasztalás, hogy hívő emberként egy nagyon nagy mélységbe még visszaengedjen, hogy neki van hatalma ebből is kihoznia. De kerestem azokat a lehetőséget, ahol ő tud munkálkodni bennem. Szóval egyébként egy 2 hónapon belül kihozott ebből. Hát nem tudom, hogy ez így mennyire...
Még annyit, ha ne felejtsd el, mit szeretnék csak ehhez kapcsolódóan, hogy tehát akkor, ha valaki pánikbetegséggel küzd hívő emberként, akkor ott az imádság az egy nagyon fontos, meg az, hogy fejben próbáljon meg bizonyos dolgokat tisztázni magába, hogy akkor hol vagyok az Istennel, vagy az nem használ semmit.
Akkor azért nehéz ez a betegség, mert érzelmileg nagyon elárasztott állapotba kerülünk. Aha. Tehát, hogy amikor mondjuk jön egy ilyen pánikroham, akkor teljesen így elárasztanak ezek az érzések. Tehát ott egy olyan kontrollvesztettség van, hogy nem tudsz.
Ki tud ilyenkor segíteni?
Isten? Nem tudom, tehát, hogy elkezdek imádkozni, nem tudom. De én imádkoztam, csak mondom, szerintem azért is összetörhet alapokat az életünkben, hogy egy még nagyobb bizalmat, egy még mélyebb bizalmat kialakítson. Szerintem ez a bizalomról szól. Ez nem arról szól, hogy kishitű valaki, hanem hogy rámerem-e bízni az életemet, tehát élet-halál kérdésekbe is. De szerintem ehhez sokszor kellene egy lelki gondozás. Nekem sokszor kellett volna, de nem volt emberem, aki mellém állt volna. Tehát, hogy én azért ezt megéltem, hogy egyedül küzdöttem.
Imádság, szóval. Lelki gondozás, ez 2 kulcsszó volt akkor ebből, hogy ezzel a betegséggel, ha küzd, hozzátartozónk, vagy olyan, akit látjuk a nyomorúságát, akkor ebben próbáljuk erősíteni, hogy ő maga is imádkozzon, mi is imádkozzunk érte, és jusson el olyan lelki gondozóhoz, aki tudja őt ebben a folyamatban.
Sokszor úgy gondolom, egy lelkész nem biztos, hogy fogja tudni, tehát hogy ennek azért olyan háttere van ennek a betegségnek, hogy azért ez egy kicsit összetettebb.
Olyan lelki gondozóhoz, igen, aki ezzel a típusú betegséggel tud mit kezdeni. Nálam is volt olyan, hogy megkerestek, bizonyos típusú problémával volt valaki, hogy megadhatják-e az én telefonszámomat az illetőnek. És mondtam, hogy megadhatod, de mondd el neki, hogy én ehhez a problémához szakértőként nem tudok, tehát én nem olyan típusú lelki gondozó vagyok, én lelkész vagyok, az Isten embere. Lehet, hogy erre van egyébként szüksége, és nem arra a típusra, de tudjon róla. És aztán volt, aki ennek ellenére keresett, és tényleg, de volt olyan, aki tehát azt érezte, hogy neki akkor nem én vagyok az embere. Tehát ez nagyon fontos, hogy ez is egy nagy kulcskérdés, hogy a megfelelő embert megtalálni az ő számára, lelki gondozót, vagy lelki vezetőt, aki tud segíteni.
Még egy valami eszembe jutott, hogy nekem mai napig problémát jelent, hogyha nagyon messzire el kell utazni. Tehát nem leszek rosszul, nem esek össze, de hogy azért jön egy ilyen félelem. Tehát, hogy ez megjelenik, nem fogok bepánikolni, de hogy na, most nem tudom, tehát, hogy utazni kell 1500 kilométer vagy jövő héten nekem, mondjuk most nem félek ettől, de hogy nagyon fontos az Istennel való szoros kapcsolat, hogyha ő nagyon sokszor kaptam igéken keresztül megerősítés, hogy indulj el, és veled leszek, és ne félj, és ne retteg, mert veled van az Úr, a te Istened, akármerre mész, és akkor ezek is engedelmességi lépések, hogy igen, el kell, hogy induljak a félelmeim ellenére. Tehát a félelem nem fog megszűnni attól, hogy én félek, és kérem, hogy Istent, hogy szabadítson meg. Ha nem lépek, akkor nem fogok... Nem fog megtapasztalni azt a bizalmat, ugye ezt a vízenjárást, hogy ő megtart ezekben a helyzetekben.
Mondtál egy 3. kulcsszót, ne félj kezdetű igék, ugye nagyon sok van a Bibliában. Ilyen is jó, ha kéznél van számunkra, a szívünkben is, hogyha olyan nyomorult helyzetben lévő valakit látunk, akit a félelmei, a szorongásai kötöznek meg. Most nyilván ez nem ilyen mágikus dolog, vagy automatikus, de Isten igényének mindig van hatása és ereje, és akkor ne féljünk mondani Isten igényét, akár úgy megölelni az éppen rettegő valakit, hogy oda suttogjuk a fülébe Ézsaiás 43-at, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy, ezt mondja a te Urad. Hogy aztán ez mennyire tud eljutni a szívéig, az már az Isten kegyelmén múlik,
de mi bátran adhatjuk tovább és mondhatjuk.
Igen, ez nekem is kellett egy pár év, mire ide eljutottam, hogy annyira elmélyült Istennel a kapcsolatom, hogy ha ő ezt mondja, akkor bátran bíztatok benne, hogy akkor ez így is lesz. Igen. És az ő szava, ő hűséges és megtartja, amit ő mond. Igen. Tehát beteljesíti. Igen. Úgyhogy ez, azért ez nem egy kezdőhívőnek, ezek azért nem egyszerű lépések.
Éva
jelentkeztem. Azt szeretném kérdezni, hogy mint pszichológus, van-e összefüggés a hiperaktivitás és a depresszió között? Vagy milyen?
Uh-huh. Felnőttkorban vagy gyerekkorban? Már mondjuk mindegy.
Gyerekkorban.
Gyerekkori kezdettel már a depressziós az ADHD között. Szerintem olyan értelemben van összefüggés, hogyha az ADHD-t most tekintsük, én most bocsánat, betegségként tekintek rá, tehát ez egy idegrendszeri, ez egy teljesen másfajta idegrendszeri működés. Hogyha mi így tanultuk, hogyha kezeletlenül marad, akkor jönnek ilyen társuló problémák, akár a depresszió is társulhat, vagy agresszív viselkedés. Az ADHD tünettanában ezek nincsenek benne. De sajnos, hogyha nem megfelelően kezelik, nem kapja meg azokat a segítséget, azokat a speciális oktatást, vagy azt a fajta bánásmódot akár a pedagógusok részéről, akkor kialakulhat. Vagy a család részéről, akkor kialakulhat, igen, egy depresszió. Persze. Sőt, pont azért, mert az ADHD-s gyerekek nagyon magas intellektussal rendelkeznek, de nem tudja érvényesíteni az iskolába. Mert nem mondom, hogy minden esetben, de hogy nem az alacsony intellektusú gyerekek közül kerülnek ki, de ezekkel a zavarokkal és problémákkal nem tud érvényesülni ebben az is oktatási rendszerben. Tehát nekik kell már...
Azért kérdeztem rá egyébként, mert amikor mi jártunk pszichológushoz, akkor egy nagyon ügyes pszichológus volt, és azt mondta nekem, hogy hát a hiperaktivitás az nem betegség, arra nem... Hát ami hozzátársul, az a betegség, de maga a hiperaktivitás az nem szabad betegségnek tekinteni.
Én mikor elkezdtem dolgozni, azt hittem, ez nem létezik ez a probléma, csak kitaláltam. De azt rájöttem, hogy létezik. Mikor hoztak egy pár ilyen gyereket hozzám, és nagyon-nagyon, tehát nem egyszerű. Igen.
És mitől alakulhat ki a hiperaktivitás?
Na, ez az, amire nem tudom a választ. Nem tudom, ez jó. Kicsit hosszú lenne a válasz, hogyha tudnék adni rá. Nagyon sok oka lehet. De genetikailag meghatározott is lehet egyébként, mert nagyon sok ilyen gyermeknél a szülőnél is van. Csak ugye a mi generációnkban nem vizsgálták ezeket, nem hoztak létre ilyen fejlesztéseket az ő számukra.
Születésnél is lehet, tehát amikor...
Hát, ha egy oxigén hiányos állapot kialakul, akkor bármi lehet, igen. Igen, igen, sajnos. Egy idegrendszeri éretlenség, igen, mert hogy ez mind arra vezethető vissza.
De az alapháttere egy pillanat, csak visszautalva az egész héten elhangzottaknak az összefüggésére, a bűnös megromlott világ, tehát az egész teremtettség magán viseli azt a sok nyomorúságot, amiről most bele most vasárnap a prédikációs alapige is teremtett világ sóhajtózik és vajúdik, milyen nyomorult állapotban van. Miért van ennyi nyomorúság, betegség, ilyen-olyan pszichés, meg egészségi, meg lelki probléma? Hát azért, mert olyan romlott már körülöttünk a minden, tehát a normális ételeket nem veszünk, nem normális környezet, életszerű környezet, mert megrontotta a bűn ezeket a dolgokat. És nyilván akkor már ez jön a szülők generációjánál,
öröklődik, tovább,
öröklődik akkor rendezetlenek a családi viszonyok, katasztrofális kapcsolatok vannak, sokszor a családokban.
De egyébként nagyon sok az idegrendszerileg életlen gyermek, tehát egyre több ilyen születik, szóval 10-ből lassan már 9 így születik.
Ez borzasztó. Ez nem...
Igen.
Előjutott eszem, hogy ezt még, meg közben azt, hogy a fórumot nem fogjuk majd publikálni, mert annyi minden személyes, hogy az nem tartozik a külvilágra, csak az előadás részét. De ami most eszembe jutott erről, hogy valóban nálunk a gyülekezetben én ezt nagyon nagy erősségnek érzem, hogy mérhetetlenül sok lelki gondozói beszélgetésben van részem, mert vagy jönnek hozzám az emberek, vagy a hívő testvérek elérik azt,
hogy eljusson a lelkészhez az az illető, aki bajban van. Akár úgy, hogy fölhívja a figyelmet, hogy baj van, és próbálj meg valamit kitalálni, és úgymond ő azt hiszi, hogy véletlen kerültem az útjába, de én tudtam, hogy meg kell találnom valahogy hozzá az utat, és akkor így, és sok ilyen esetem volt, amit akárhogy megkeresett az illető, akár úgy, hogy közvetítőn keresztül jutott el hozzám, vagy hát a másik lelkészhez, és ez nagyon-nagyon fontos. De volt például olyan, egy házaspár gyülekezetünkben, a lelkésztársam a férfivel foglalkozott, én az asszonnyal foglalkoztam, jutottunk, amire jutottunk, de nem jutottunk el igazából áttöréshez, megoldáshoz, és az az ominózus szülőklub, amit a Bogiék csinálnak, ami konkrétan a baptista gyülekezetben van, de a mi részünkről a Bogi is benne van abban a szolgáló csoportban, hívő szakemberek, imádkozó emberek összefogásával. Ez a házaspár is elment erre a klubra, ahova a meghívott szolgáló, aki jött, ő tudta igazából, vagy rajta keresztül tudta Isten az áttörést, aki egyébként lelkész, de sok szempontból érintett volt abban a helyzetben, amivel küzdött ez a házaspár, rajta keresztül tudta Isten az áttörést az ő életükben elvégezni. És nem győztünk a lelkésztársammal hálát adni azért, nem volt hiába való, amit mi végeztünk feléjük, mert nyilván hozzánk tartoznak, tehát nekünk továbbra is felelősségünk van irántunk, de a mi lehetőségünk az eddig terjed ki, és Isten gondoskodott arról, hogy hozzon egy olyan valakit, aki a többet tud segíteni. Tehát, hogy ez a csapatmunka, ezt akarom mondani, hogy aki bajban van, annak az érdekében Isten tényleg egy egész csapatot meg tud mozgatni, most így emberi szempontból nézve, hogy kihozza abból a nyomorúságból, amiben benne van. Tehát, hogy azért legyünk ennek tudatában, hogy nekünk ilyen urunk van. És ugyanakkor annak is legyünk tudatában, hogy ha mi vagyunk bajban, akkor menjünk el, ne maradjunk benne és fogadjuk el, hogy rajta a kötél a nyakamon és akkor végem van, hanem keressem a megoldást, vagy ha a mellettem levőnél látom, akkor érezzem a felelősségét annak, hogy nem véletlenül én vagyok az, aki észrevettem, hogy a testvérnek ilyen vagy olyan problémája van, és próbáljam őt imádsággal támogatni, meg úgy terelgetni valakiket valahogy, hogy tényleg eljusson a szabaduláshoz. Mert az egy dolog, hogy hallgatunk igehirdetéseket, lelki értelemben, sok mindenben boldogok vagyunk, hogy mennyi mindent megértettük, de az életünknek meg a bizonyos területei meg romokban vannak, meg nyomorúságban, akkor igazából, tehát Isten egységbe lát minket, az egész embert akarja szabadítani, meg újjáteremteni, tehát hogy akkor kevés az, hogy örültem annak, hogy jaj, de szépen prédikálta a lelkész, és hogy elgondolkodtatott, megtanultam az aranymondást. Most nem akarok karikírozni, tehát félre ne értsük, de akkor töredékét élem át annak, amit egyébként Isten el akar végezni. Ez jutott még így eszembe most pont erről, amit Éva, te mondtál, hogy ezt így látni kell. Zárszó van részedről?
Nincs. Köszönöm szépen akkor. Nem is, ha megterheltem valakit, vagy olyan témákról beszéltünk, akkor bocsánatot kérek. Akkor utólag jöjjön már oda hozzám, jó, és akkor, hogyha nagyon megterhelő volt, vagy olyasmiről beszéltem, nem tudom, jó.
Egy olyan igéslapot hoztam neked, amin egy pillangó van, és az az ige, hogy Isten megsegített, ezért vidám a szívem, Zsoltárok könyve 28:7. Ezzel fogadd el a köszönetünket, és hordozzuk imádságban ezt a szolgálatot, mert azért láttuk, hogy nem olyan könnyű ez a telep, amiben testvéreink benne vannak. Köszönöm.